Sziasztok! Ez itt a Pögre Podcast legújabb adása, ahol a gaming világ híreit beszéljük át minden héten Balázzsal.
Nem maradt ki valami?
Legújabb híreit.
Igen, legfrissebb híreit.
Legfrissebb híreit.
Üdvözöllek júliusban. Mi a helyzet? Hogy érzel azzal kapcsolatban, hogy már 2021
hogy már elment a fele?
Júliusa van?
Hát úgy érzem, hogy tényleg pont egy évet fogunk várni a videókártyákra. Amikről azt hittük, hogy megvesztük 2020 októberében, azt majd 2021 októberében. A hivatalos megjelenés napjának egyéves évfordulóján bezsákolhatjuk.
De végül is már látjuk a fényt az alagút végén, mert ténylegesen látjuk, hogy mennek lefelé az árak.
Ja, meg hogy nem beszéltünk adásban erről, de hogy az IPPON-nak volt egy ilyen programja, ami arról szólt, hogy mi lenne, hogyha nem a botok vennék meg a videókártyákat, az automatizált botok, hanem az embereknek is lehetősége lenne rá. Ezért mindenki, aki szeretne magának videókártyát, regisztrálhatott a rendszerbe, és nem tudtam, hogy ennek mi lesz a kifutása, vagy hogy oldják meg, de úgy néz ki, hogy beleteszik az emberi energiát, és egyenként felhívnak mindenkit azzal, hogy hello, figyú, jött kártya, Asus RTX 3070, 350 ezerért kell-e. És ha nem, akkor azt mondják, hogy jó, nem próbálnak rá beszélni, hogyha meg azt mondod, hogy igen, akkor nem tudom, mi történik, gondolom.
Ez nem derül ki.
Gondolom, nem foglalhatod magadnak. De hívtak engem is, meg Balást is, még mindkettőnknek drága az a 350, de már az, hogy 350, és az alapból 100 ezerrel kevesebb, mint a boltokban található 450-es, ami 100 ezerrel olcsóbb, mint a két hete kapható kártyák voltak, az egy ilyen jó reményt ad, hogy haladunk.
Igen, és még mindig azért 100 ezerrel drágább, vagy 150-nel, mint amennyit ér.
Igen, ezért nem vettük meg.
Igen, a 3060-assal kapcsolatban is hívtak, az most 250-en van. Úgyhogy...
Alakulgat.
Mondjuk azt, hogy alakulgat. Lesz ez még jobb is, remélhetőleg.
Mindenképp. Amíg benne, mint a következő vírus. Vagy az újabb világvége, mert tudod, nem
vagy
jó,
vagy a bitcoin. Hogyha... Bármi lehet most éppen.
Nem jó, hogyha ismételgetjük a sztori szálakat, úgyhogy ki kell találni valami új világvége szenáriót, amivel fel lehet pumpálni mindennek is az árát.
Remek. Na, de nem is erről akartunk most beszélni elsősorban, hanem sokkal jobb témákkal érkeztünk, amivel az első Ákoshoz kapcsolódik.
Hozzám? A Remedy-nek a Control spin-offja?
Az a helyzet, hogy blöfföltem, mert én nem látom a listát.
Bebuktad.
És gondoltam, hogy hát, ha bejön.
Nem ajánlom neked a pókerezést.
Nem vagyok egy póker rajongó, feltétlenül. Szóval a Remedy bejelentette, hogy kötöttek egy ilyen kiadói, fejlesztői megállapodás az 505 Games-el, amit ugye nem szeretünk, mert ők eléggé shaded módon szokták intézni a dolgaikat, és ők arra született a megállapodás, hogy készül egy új játék a Control univerzumában, és a Controlból gyakorlatilag spin-offolva, aminek a jelenleg két dolgot tudunk róla, az egyik az, hogy az a neve, az a kódneve, hogy Condor.
Olyan.
A másik pedig, hogy 4-fős co-op lesz. Indeed.
Egyébként eddig is az 505 Games-el dolgoztak, nem?
Igen, Fire és annak köszönhetőek az olyan shady dolgok, mint az Epic megállapodás, amikor elkezdtek trükközni azzal, mi van az Ultimate-ben, mi nincs az Ultimate-ben, odaadták az Ultimate-öt, aztán kidőtt, nem az Ultimate-öt adják, szóval voltak
meg
gondok.
Meg az upgrade-elésen, igen. Nem tudom mit mondani, tehát hogyha téged nem, hogyha a Control se ránt be téged egy 4-fős co-op játékba, akkor semmi nem fog.
Nézd, én szeretem a 4-fős co-op játékokat, ha muszáj. Tehát ami mondjuk direkt úgy van, hogy hé, itt van egy játék, 4-fős co-op játék, jó szórakozás, van amit játszunk. Ugye, azért előfordul néha. De hogy én nem érzem, hogy a Control világához bármilyen szinten, vagy bármihez, amit a Remedy csinál, illene a 4-fős co-op.
Hát valószínűleg ez az lesz, mint az összes több ilyen 4-fős multivált tevős projekteknél, hogy kiveszik a harcrendszert, azt élvezed.
Viszont kiveszik a harcrendszert? Mármint, hogy a harcrendszer...
A harcrendszer lesz a középpontjában. Nem kell a sztorival bajlón.
Kiveszik a harcrendszert, ezt úgy értettem, hogy nem lesz harcrendszer, menjél és élvezd a sztorit.
Nem, csak harcrendszer lesz, és ezt élvezd a haverokkal. Hurrá, hajrá. Aztán kombozd így úgy, az a, a képességeket, lehet kasztokat csinálni, hogy összeáll a négy fős kóp, akkor így felszeleteled az eddigi képességet, amik a játékban benne voltak. Igazából szinte már túl egyszerű is egy ilyet összerakni.
Amúgy meg lehet oldani, nem is azt mondom, sőt, én is tudnék most hirtelen pitchelni egy olyat, hogy ugye a kontrollban vannak ezek az expedíciók.
Igen.
Ez teljesen benne van a pakliban, hogy ilyen négy fős expedíciókat küldenek, sima rangerök vagytok. Többször is találkoztunk olyannal a játék során, hogy rangerök együtt mozogtak, aztán dolgok történtek, mert váratlanul rajtuk ütött valami anomália. Szóval ez illeszkedik bele, meg oké, csak ilyenkor nekem mindig az a problémám, hogy ami az, én ezt úgy nevezem, hogy Old Republic, nem is paradoxnak mondanám, hanem teoréma. Mit tudom én, valami hasonló szó, aminek nem tudom a jelentését. Aminek az a lényege, hogy azt mondták, hogy készül annak idén, mikor a KOTOR 3 még lehet, hogy lett volna, akkor mondták, hogy nem KOTOR 3 lesz, hanem elkészítjük a The Old Republic MMORPG-t, és az annyira jó lesz, hogy az lesz a KOTOR 3, 4, 5, 6. Talán még a 7, 8, 9 is mondták, de nem vagyok biztos. És akkor azt mondtuk, hogy igen, oké, végül kijött, és végül valahol valamennyire végig lehet játszani ezt a játékot, úgyhogy csak szólózol, csak a sztorira koncentrálsz, és kapsz egy ilyen felvizezett KOTOR sztorit, amik állítólag még viszonylag jók is. Csak közben az van, hogy mindez időt és energiát vett el a fejlesztésből, egy proper és igazi KOTOR fejlesztéséből. Tehát az tök jó, hogy fejlesztenek egy négy fős kópot, csak hogy a Remedit nem ezért szeretjük, és ez időt és energiát vesz el attól, és figyelmet, és fókuszt, és marketinget, hogy csinálják azt, amit szerettünk, hogy csinálják. És ugyanez igaz egyébként a vámpíros sztorira is, az Arkane-nek a vámpíros négy fős kópjára. Tehát az van, hogy nem végtelen idővel és energiával dolgozunk. Ha az lenne, akkor tök jó lenne, de mindig, még ha meg is növelik, teszem azt a méretét a csapatnak, vagy a bedolgozó munkások számát, akkor is valamennyi fókuszt veszít valami más azért, hogy elkészüljenek ezek a szarok, amit senki nem kért.
Az a különbség, hogy az Arkane-nél az egy fővonalas játék lesz, nem pedig egy ilyen mellékes.
Erről se tudjuk, hogy mennyire lesz fővonalas. Mert az Arkane is egyszerre 3-4 dolgot csinál azért.
Hát inkább kettőt.
Akkor kettő. Amiről tudunk.
Amiről tudunk, igen.
Most azt tudjuk egyébként, hogy azt hiszem már régebben szó volt róla, hogy a Remedy dolgozik valamin, ami a Control világában játszódik, emellett a Control 2-n, és emellett még valami harmadik dolgon is. Tehát ez most nem a Control 2 lesz, hanem ez amellett zajlik a fejlesztése. Mondom, engem csak az zavar, hogy igazából minek. Azon túl, hogy jó, tök jó, csak már tele van a padlás négy fős kópokkal.
Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, csak lehet, hogy hozzátesz a nagyképhez, hogy akkor ennek a megállapodásnak köszönhetően kapnak több pénzt, és a több pénz egy részéből akkor felveszik az újabb embereket, akik ezt a mellékes projektet csinálják, így alacsony lángon, mert hogy nem kell bele sok munka, és a fő projektre meg szintén jut még több pénz, esetleg több ember, akit lehet alkalmazni, és érdekesebb játékot csinálni.
Az a helyzet, hogy én úgy érzem, hogy a legtöbb esetben, amit egy programozó egy nap alatt megcsinál, az öt programozó öt nap alatt csinálja meg. És minden egyes kiad vagy fejlesztőnél eljön az a pont, hogy már túl nagyok. Amikor bejönnek ezek, hogy már menedzsert is menedzselni kell, és ez pont egy elég jó módszer arra, hogy akkor szépen jó nagyjá válik a Remedy, viszont ezzel már nem tudnak annyira fókuszáltan játékokra összpontosítani, és előbb-utóbb minden nagy kiadónak ez, vagy fejlesztőnek ez lesz a problémája, amivel a BioWare végül nem tudott megküzdeni például, vagy azóta is szenved alatta, és kb. Így szoktak elpusztulni ezek a nagy fejlesztők. Aztán kiválik a csapat fele, a másik fele beáll négy fős kópot fejleszteni. Nyilván most még nem ezen a ponton vagyunk, de valahol az integritásából veszít szerintem az, hogyha egyszerre 4-5 játékon dolgoznak, meg így bedolgoznak még ilyen szerződésesen, meg a menedzsert is menedzselni kell, és akkor a nap vége az lesz, hogy azért nem biztos, hogy a következő játékok tényleg olyan fenomenális lesz. Pont ezért.
Csak a
vagy bocsánat, a CD Projekt ugyanez.
A másik veszélye is megvan, az, hogy mi van, hogyha nem írod alá azokat a szerződéseket, és nem fogad el a 505-nak az ajánlatát.
Hát ez
most,
az, hogy...
Most egy messzebbi példa, ami nem feltétlen szorosan kapcsolódik, de mondjuk az IOI az, aki független maradt, és a Hitman 3 mégse lett annyira robosztus, mint a Hitman 2. Pont azért, mert nem volt mögöttük mondjuk az a kiadói pénz,
Vagy már éppen a nagy projektre fókuszáltak.
Vagy már igen, a következő nagy befektetésre fókuszáltak, több csapattal, mert ott is az van, hogy több csapat van. Nem tudhatjuk. Én most ezt nem merem kijelenteni, hogy ez aktívan rossz lesz a Remedinek, mert hogy mindkettőre láttunk már példát.
Igen. Well, igen. Most próbálok egy pozitív példát találni, ahol azért zseniális játékok jönnek ki, úgyhogy a csapat az nagy. Tehát ilyen ténylegesen nagy. De segíts ebbe nekem, kérlek. Mert én nekem hirtelen nem jut semmi eszembe. Mondhatjuk amúgy a Rockstart, mint olyat, de az már egy egészen más szinten labdázik.
Meg a Rockstar azért fura, mert ők nem zsonglőrködnek több labdával egyszerre. A Rockstar az, aki megteheti azt, hogy 6 évig ül ugyanazon a játékon, és nem fejleszt párhuzamosan.
Azt akartam mondani még visszautalva, hogy mi van, hogy nem fogadják el az 505 ajánlatát. Mi van, hogyha az 505 nem próbál olyat elröltetni a stúdióra, ami nem illeszkedik a profiljába? Hogyha nyilván, hogyha saját maguktól akarják ezt megcsinálni, az oké, csak ez mindig nekem olyan slippery slope, hogy én sose hiszem el ezeket. Persze, mindenkiben benne van az, hogy már sok ideje csinálom ugyanazt, akkor megpróbálok valami mást. De én sosem érzem őszintének ezeket a mobákat, a négyfős kópokat. Legjobb esetben is az van, hogy megkérik őket, hogy csinálnak, és ők megpróbálnak egy egyedi ízt adni neki, amit valószínűleg az Arkane csinál. Legrosszabb esetben meg Bleeding Edge.
Jogos, meg hát az se tett jót a Remedinek, amikor a Microsoft ráült a fejükre, mert abból is a Quantum Break lett, ami egy korrekt játék, de nem kimagasló a Remedi játékok között.
Az konkrétan egy megrendelésre készült One and Done kontrakt játék volt, amit a Microsoft megrendelt, dolgoztak rajta annyi ideig, amennyig bele volt írva a szerződésbe. Leszállították, és aztán nem mondom, hogy elfelejtették, mert megpróbálták azóta összekötni a többi dolgot, csak hogy így meglegyen ez a Remedy Gaming Universe érzet, de hogy azon túl, hogy ez magában prototípusig jutott volna. Tehát igen. Nem játék lett volna, vagy prototípus annak, amiből a Control lett.
Az oké, okay, de onnan is nézhetjük, hogy akkor a Microsoft pénzelt egy játékot, amivel a Remedy tudott annyit tanulni, hogy a Control már egy sokkal összeszedettebb projekt legyen, és a Control DNS-ében még mindig ott vannak az alapok, amiket a Quantum Break fektetett le.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, a Condor mit fog tanítani, hogy az LMV 2 vagy a Control 2 még jobb legyen. Meglátjuk. És én aztán tényleg nincsen semmi olyan gondolatom, hogy nem lesz jó, vagy semmi kétségem az a felől, hogy ez jó lesz, vagy hogy megoldható, mert meg lehet jól oldani, csak én más irányba fókuszálnám az energiáimat, és valószínűleg ki fogjuk próbálni úgy, ha kijön, mert szerintem például a Controlnak tök jó harcrendszere van, és nagyon viccesen működhet ez négy fővel.
Jó kombók születhetnek.
Ja, hatalmas káosz az egész.
Meg sokszor azért is poén lehet az ilyen, mert hogy tovább gondolják az alapokat. Itt arra gondolok, hogy mondjuk a Mass Effect 3, meg az Andromeda Multi az, ami egy négyfős horda mód, de ott van az, hogy az alapjátékban vannak a karakterednek mindenféle képességei, ami a Mass Effect 3-ban kicsit korlátozottabb, hogy mennyire változtathatod ezt játék közben, szinte egyáltalán nem, csak fejleszgetheted. Az Andromédában már úgy kombózod ezeket, ahogy csak akarod. És akkor a multiban meg elővették ezeket, és kicsit tovább gondolták, és egyre egzotikusabb képességeket találtak ki, ahogy ment előre a fejlesztési folyamat, és ahogy ment mondjuk a Mass Effect 3 multinak a live service-e. Egyre kreatívabb, meg agyadobósabb képességeket használtak, és ez például tök jó lehetne a Controlnál is, vagy a Condor, olyan fura, én nem akarom azt mondani, hogy Condor, de hogy a Condornál is, hogy jó, akkor kezdjük megerőltetni magunkat, hogy ez négy fős környezetben is működjön, és hosszú távon működjön, és izgalmas legyen, és esetleg olyan úton, módon találnak ki új képességeket, ami hatással lett a következő játékra is.
Várjuk szeretettel. De ténylegesen, én még a Bleeding Edge-et is kipróbáltam, tehát nem mondhatjátok, hogy nem vagyok nyitott a dolgokra. Ki fogja ezt is próbálni? De még tényleg csak ennyit tudunk róla, még bármi történhet, lehet, hogy teljesen fals információkat rugóztunk most nagyon sokáig, de az biztos, hogy ez a játékra megszületett a megállapodás, és az biztos, hogy a Controlhoz fog kapcsolódni, és négyfős multi lesz. Ez tuti. Úgyhogy a többi mindez már csak hozzáköltése a mi oldalunkról. Na, Mizu akkor további játékokkal, amikről nem tudjuk, hogy mikor jönnek.
Ja, igen, na, az történt.
Ugye hogy... múlt héten volt egy olyan hírünk, hogy a Bethesda azt mondta, hogy hát az indie játékról emlékeztek, mikor beszéltünk? Na, hát...
Mármint az Indiana Jonesról, nem egy független
játékról. Ja, igen, az Indiana Jones játékról beszéltünk. Hát, hogy az még igazából nem tudjuk, hogy Mizu vele, de egyszer majd elkezdünk rajta dolgozni.
Ott az elem is az volt a probléma, mert azt tudtuk. Tudtuk, hogy amint aláírták a szerződést, már megtörtént a bejelentés. Ott az volt a probléma, hogy akkor hová lett a Wolfenstein közben. De közben Todd Howard most azt mondta, hogy hát kvázi bevallotta, hogy két-három éve azért nyomták le a Elder Scrolls 6-nak az előzetesét, mert nagyon szar pozícióban voltak, és vissza akarták nyerni a rajongóknak a szeretetét.
A mostani hír az, hogy... design fázisban van az Elder Scrolls 6, tehát még csak most kezdik kitalálni, hogy az egész játék hogy nézzen ki. Innen még nagyon rögös út vezet ám ahhoz, hogy ez megjelenjen. Tehát olyan 5 évnyi rögös útról beszélünk.
Lehet az több is.
Lehet az több is. De hogy azért ez elég durva. Én értek mindent, csak ez innentől kezdve egy PR fogásnak is kicsit kellemetlen.
Hát nagyon, mert annak idején most a legközelebbi hasonlatnál a Blizzard jut eszembe, akkor bejelentették a Diablo Immortalt, és kiderült, hogy hoppá, hát ez senkinek se kell, és ott nagyon megégette magát vele a Blizzard. Utána a következő évre már tudott Diablo 4 gameplayt hozni. Uh-huh. Igaz?
Igen.
A Bethesda meg ugyanezt a módszert használta, hogy hát most utáltok minket, de ne aggódjatok, mert jön a TES 6, de amúgy nem jön. Bejelentjük 2 évvel később, hogy ja, hát igen, végül is kb. Ugyanott tartunk, mint a Skyrim megjelenés után, tehát már akkor tudták, hogy akarnak még egy Elder Scrolls játékot csinálni, és 2 év is kb. Annyit tudtak, hogy akarnak még egyet csinálni, csak hozzádobtak még egy logót, meg mini intrót, hogy úgy tűnjön, minthogyha már tényleg lenne valami kézzelfogható belőle.
Tehát sem a Starfield, sem a TES 6 nem relevánsabb most, mint mondjuk a Skyrim megjelenésekor volt 2011-ben, mert akkor is tudták, hogy ezen fognak dolgozni, csak ugyanannyi volt meg nekik, mint most van.
Hát a Starfieldbe annyi, hogy már a motor úgy tűnik elkészült, amin futni fog.
Új motor lesz az alatt?
Hát illene.
Na, azért az, hogy illene, hát ezek ugyanazt a motort eszkábálják már 10 éve, vagy 20 éve.
Hát most nem tudom, hogy ez a réginek az iterációja lesz, vagy egy teljesen új motor, de az előzetes, amit láttunk, alig győzték ezt megerősítgetni, hogy az motorban volt, és tudom, hogy a motor meg a gameplay az nem ugyanaz, és nagyon nagy különbségek lehetnek, de az, hogy motorban van, nem pedig a Digic Pictures csinálta itt Budapesten 3D animációval, az már valami.
Ez semmit nem jelent. Literálisan semmit nem jelent. Hát azért is kírták, hogy in engine. Mi volt az? Az Anthemre.
Jó.
Sőt, in-engine gameplay. Sőt, az gameplay volt. Én nem hiszek ezeknek. Tehát ez van, hogy persze lehet rámondani, hogy se van Jóska vagyok, de hát srácok, aki ezen a ponton még elhiszi ezeket a dolgokat, az nem tudom. Az ne nyitsa meg az e-mailjeit, mert legalább 37 nigériai herceg vár arra, hogy kimenekítse által a vagyonát az országból.
Na jó, akkor azt mondom, hogy a Starfieldből már szivárogtak ki tényleges képek, míg a TES 6-ból semmi.
Ez igaz. Akkor van valahol egy build, ami már elkezdtek kalapálni, meg dolgozni.
De, tehát ez a játék jön jövő novemberben. Igaz?
Ó, tényleg.
Senki se hiszi el, de jön.
Hát ha amúgy majd a QuakeConon, vagy mi a vihar a következő, ami...
Miért?
Mert Bethesda. Ja nem,
DoomCon. De a Bethesda az más.
BethesdaCon. Van valami ilyesmi, nincs. Nem?
A QuakeCon van, de ott az idnek a dolgai mennek. A Doom, meg a Quake.
Akkor a Bethesda-nak nem lesz most semmi egy darabig. Júliusban, mint valami lenne valami Xbox. Cucc megint. Nem tudom. Júliusban azon gondolkozom, hogy mikor tudnak mutatni bármit ebből, hogyha hát nem
jövő
most.
Nyáron.
Jövő nyáron.
Jó. Megjelenés előtt fél évvel, ahogy szokták.
Oké. Jó. Várjuk szeretettel.
Addig pedig folytathatod a Fallout 76-ot.
Ja, ezt akart mondani amúgy, hogy srácok, igaz, hogy váratok-e 37 évet még, de addig a Fallout 76-en játszhattok az új DLC-vel. Juhú! Na jó van.
Még valami, ami nagyon távol van tőlünk, de legalább megerősítették, hogy július 22-én az EA Play nem fognak beszélni róla, az a Dragon Age 4 és a Mass Effect 4. Mass Effect 4 teljesen rendben van, hogy nem akarnak róla beszélni, ott is valószínűleg korai fázisban vannak, cinematic előzetes dobtak ki novemberben, hogy jelezzék azt, hogy ő él a koncepció, és már sejtik, hogy melyik irányba akarnak elmenni.
A fanservice irányba.
Meglátjuk. Részben is, de nem teljesen. Majd kitérünk erre, hogyha lesznek konkrétabb hírek, addig pletykákra nem hagyatkozunk.
Nem pletykákra hagyatkozunk, arra hagyatkozunk, amit láttunk. Tehát az egyetlen dolog, amit mutattak nekünk ebből a világból, az az egyik legkedveltebb fan karakter.
Igen, meg mind a két galaxis.
Ez olyan, mintha az Elder Scrolls 6-nak az lett volna a tízere, hogy nem is tudom, mit szeretnek ott abban az emberek. Sárkány, vagy fúzdora, vagy valami hasonló.
Jó, csak abban ott volt az, hogy az előzetes úgy kezdődött, hogy a Milky Way is látszik, meg az Andromeda galaxis is, és utána mondták később, hogy nem véletlenül kezdődik úgy az előzetes, hogy mindkettő ott
most
van.
Most már végig kell játszanom az Andromédát, hogy megértsem. Igen, a Mass Effect 4-et.
Van, muszáj leszel. Tehát ott nagyon érdekes, de mintha abba az irányba mennének, hogy a kecskét is megesszük, meg a káposztát is, mert folytathatjuk az eredeti Mass Effect trilógiát, de a spin-offot se hagyjuk magára, ami egy olyan kompromisszum, amivel én tudok élni, hogyha ez jól megcsinálják. Jó. Na de mindegy, az a lényeg, hogy ebből még nem fogunk látni dolgot, ami kicsit aggasztóbb az a Dragon Age 4, mert a Dragon Age 4 is kb. Be lett jelentve 4 éve.
Miért kérdezel tőlem ilyeneket?
Mert te okos ember vagy, tájékozott.
Én 3 évet mondanék.
Szerintem sokkal több volt, mert aztán így úgy tűnt, hogy jön a játék, majd eltűnt egy időre, majd azt mondták, hogy na jó, amúgy készül, csak most kicsit még újra gondoljuk. Minden esetre az se lesz EA Play-en. Várjál már, a Dragon Age Inquisition? Miért azt hozza, amikor azt mondom, hogy Dragon Age 4?
Mert nem most kell kiguglizni a dolgokat. Mit szólsz ehhez? Professzionális ember.
Na. Szóval, nem tudom, mikor jelentették be, de nagyon régen. És akkor is nyilván ezzel a tízerszerűséggel, ami pont annyit ért, mint a Starfieldnek az előzetese. De hogy nagyon érik már. Mert hogy a legutóbbi Dragon Age óta már volt egy Mass Effect, és a vetésforgóban már kb. 2 év meg kellett volna jelennie annak a játéknak, hogy sinnen legyen a BioWare, de hát nyilván az Anthem az mindenkinek bekavart.
Igen,
mindenféle
mert
szinten.
Ez van, hogy minden egyes erőforrás ráraktak arra, hogy hollári, hollári, hó, akkor most már szarrá keressük magunkat a live service fos játékunkból, és semmi mással nem foglalkoztak. És most a nulláról kell összeszedegetni a darabokat. Bethesda, Fallout 76, BioWare, Anthem. Pontosan ugyanazt csinálta mind a kettő, és most kezdenek észbe kapni, hogy ja, amúgy akkor most nem is csinálunk, mert ebből a szarból nem lesz vár. És akkor most kezdünk el összerakni, és nyilván ki kell fosni egy előzete, egy ilyen cinematikot, hogy ja, dolgozunk amúgy még dolgokon, csak hogy tudjátok, azt hittük, hogy 10 évig az Anthem-en fogunk dolgozni, meg a Fallout 76-en, úgyhogy most gyakorlatilag most kezdjük el az 5 éves fejlesztési ciklusát, vagy 7 éves fejlesztési ciklusát ezeknek a játékoknak. Have fun!
Dragon Age 4-nek az előzetese 2018. december 7-én jött ki. Elvileg.
Wow, Ákos, te olyan okos, hogy ezt mind fejből vágod.
Nem mondtam, én sose hazudtam ilyet, hogy fejből vágom.
That's good. És akkor mi van most?
Most az van, hogy biztosan lesz Battlefield 2042 az EA Play-en, meg lesz nagyon talán Dead Space új Dead Space, mert ugye a YouTube csatornának a képét is lecserélték sok-sok év után.
Igen, most már ez a csákó előkerült, hogy ez csak is azt jelentheti. Az tény, hogy az EA nagyon készül. Ilyen most már azt mondták, nem is csak egy sima egynapos konferencia lesz, hanem egy egész fesztivál lesz a játékaiknak. Úgyhogy szerintem mindent megtudunk az új FIFA-ról, az új NFL-ről, az új NBA-ről, az új golfjátékukról, és nem tudom, mit csinálnak még. Forma 1, egész. Amivel amúgy tök fura dolgok történnek mostanában, nem tudom, bele akarsz-e menni.
Hát, mondd.
A Forma 1 játékok, azok mindig, amíg a Codemasters adta ki őket, addig ugye rendesen megtalálhatók voltak a boltokban, meg fizikailag is megjelentek. És most van egy Deluxe Edition, meg Standard Edition. A Deluxe Editionnek az a lényege, hogy egyrészt benne van 7 pilóta, akik ilyen klasszikusak, Schumacher, Massa, stb., és akkor ők belekerül az avatárjuk. És emellett van egy csomó ilyen kacat benne, mert most már ugye kesztyűd is van, meg overallod, meg minden szarság, és van benne a játékpénz, a Bitcoin.
Bitcoin?
Bitcoin.
Ez komoly.
Igen. Ez a játékpénz, ami totál dúd vissza tudsz nyerni. Tehát, hogy azt nem kell megvenned valós pénzért, nem vagy köteles megvenni. Összesen 6 évadja volt most ennek a dolognak az F1 2020-ban, és én 2-ig csináltam. És ha nem csinálod végig az egyik évadot, akkor már negatívan jössz ki a Bitcoinnal. Szóval fun. Veheted meg élőben. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy most például fizikailag nem jelenik meg Deluxe Edition, csak Sima Edition. Ez az egyik, legalábbis Magyarországon. Külföldön nem tudom, Magyarországon csak a Simát találtam meg, ami ráadásul elvileg 3 nappal később jelenik. Nem, ami elvileg valós időben jelenik meg, a többi jelenik meg 3 nappal korábban, a Deluxe Edition jelenik meg 3 nappal korábban, de hogy a Sima kiadás pénteken jelenik meg, ezt már egyszer átbeszéltük, ja, hogy ez igazából később jelenik meg, és a Deluxe jelenik meg rendes időben. A fura az, hogy rendesen, amikor bejelentették az F1 21-et, és már akkor szerintem lehetett tudni amúgy, hogy akkor már megvolt az EA deal, tehát akkor már tudtuk, hogy az EA zászlajelet jelenik meg, akkor felkerültek a szokásos boltokba, Fanatic, Wingame Store, Steam természetesen, Origins, stb. És akkor egyszer csak elkezdtek eltűnni. És most ezen a ponton, most hogy beszélünk, 2 darab olyan bolt van, internetes bolt, ami egyrészt legit, tehát nem szürke kulcsokat árul, másrészt nem Origin és nem Steam, és megvásárolható ott a játék, az egyik a Voidu, a másik pedig az Indiegala. Valahogyan mindenhonnan máshonnan elfogytak a kulcsok, ami nem szokott megtörténni túlságosan, főleg előrendelőiben. Szóval itt valószínűleg az történt, hogy korlátozta az IE, hogy mennyi kulcsot lehet ezeknek a külsős boltoknak adni. Ami remek, mert így, hogyha beírod, hogy F1 2021 Deluxe Edition buy, akkor kisorol neked összesen 5 darab szürke importos, ilyen szar G2A-szerű boltokat, ami egyértelműen abban az irányba fogja onnantól kezdve vinni a vásárlót. Szóval nem tudom, mi történik, de nem tetszik.
És valószínűleg nem úgy sült el, ahogy az IE tervezte.
Ja, és ráadásul szerintem pont úgy sült el, hogy tervezte.
Mert ő nem a saját boltjába akarja terelni?
Hát, igen.
Akkor nem úgy sült el, mert ha a szürke piacra tereli, akkor az nem a saját boltja.
Ami még fura, hogy a Voidun is, és az Indiegala Store-ban is, vagy Indistore Indiegala-ban is, meg az összes ilyen szürke importos oldalakon, vagy szürke boltos oldalakon Steam kulcsokat adnak. Szóval egy ilyen teljes clusterfuck az egész, mert azt várnád, hogy jó, akkor biztos Origin kulcsot adnak, de nem, Steam. Szóval fogalmam sincs, mit csinál az EA, hogy mit szívtak, vagy hogy mit próbálnak kiügyeskedni, lehet, hogy volt már előzetes megállapodás a boltokkal, szerződés volt írva róla.
És tudják, akkor hogy náluk van az F1, vagy így elfelejtették?
Tudják. Szerintem.
Mert lehet, hogy náluk ez olyan, hogy felvásárolják, leteszik az alsó fióba, és megfeledkeznek róla. A fejlesztők meg próbálnak igazodni a kulcs eladás piacon, meg a forgalmazási piacon, hogy hát az IE nem jött, hogy felvegy őket, úgyhogy majd mi eladjuk valahogy.
Úgyhogy én az Indiegaláról fogom megvenni.
Meg fogod venni?
Igen.
Miattad tartott a játékipar, ahol tart?
Nem.
De?
Van jól körülhatárolható indokom. A nézők miatt.
Mindenkinek van kifogása.
A nézők miatt.
A nézőknek is van
hogy
kifogása.
Hogy elmondhassam nekik, hogy érdemes megvenni, vagy nem. Spoiler, nem az. De
na, ha tudod.
De nem ítélkezhetek előre. Megveszem, megnézem. Igen.
Igen? Igen. Nem ítélkezhetsz előre? Bezzeg, szegény Green Goblin itt könyörög neked, hogy próbáld ki a rántott löncshúst. Ott van 80 kifogásod, hogy miért nem veszel rántott löncshúst, de a nyomorult rántott löncshúsos F1 2021-et, azt megveszed.
Azért veszem
egy
meg.
Egy hipokrata vagy.
De várj, én nekem nem tudom, mi kivel kevesz össze, ez nem egy gastro channel. Tehát, hogyha embereket meg tudnék óvni a rántott löncshústól, azáltal, hogy én eszek rántott löncshúst, akkor lehet, hogy kipróbálnám. De ez nem ez áll fent, az áll fent, hogy megveszem a játékot, és így elmondom valószínűleg a videóban, hogy ezért érdemes, vagy nem érdemes megvenni, tehát potenciálisan embereknek spórolok pénzt. Egy szent vagyok. Potenciálisan, mert lehet, hogy nem, csak valószínűleg igen.
Egy olyan szent, aki, ahogy már korábban is fogalmaztam, a kecskét is megeszi, meg a káposztát is, mert te meg bűntudat nélkül F1 2021-ezhetsz.
Ó, én bűntudattal F1 2021-ezek, mert ez így is 20 000 forint, és hiányzik. Vagyis hát hiányozni fog. De nem baj, a macska így is túl kövér.
Hát jó.
Rólam nem is beszélve. Ez nem azt mondom, hogy büszke vagyok rá, de elvárják a nézők, én vagyok a legmegfízhatóbb forrás, 2016 óta minden évben van Forma 1 kritika, úgyhogy ez nem szakadhat most meg.
Csipkethetné magát a forgalmazó, és küldhetne neked.
Fogalmam sincs ki a vagy hát azt mondom, hogy eddig nem tudtam ki a forgalmazó, most tudom, hogy az IE.
Ami... Jó, de az IE-nek is ki a magyar képviselete.
Szerintem nincs. Mert akit ismerek, hogy képvisel, ilyen nagy magyar forgalmazó, az a Cenega. Na most, ők nem foglalkoznak ezzel. A Forma 1-et előzőleg kaptam, vagy találtam egy kontaktot, hogy kik azok, akik kiadják Magyarországon, de az egy ilyen webcímnek, a weboldalnak a legmélyről túrtam elő egy ilyen kontaktos e-mailt, és természetesen leszarták az e-mailemet. Miközben, hát, kb. Az IGN meg én csinálunk összesen Forma 1-es kritikákat ezen a ponton, tehát ilyen proper kritikákat. Mm. De leszarták abszolút. Az IE játékait nem tudom, hogy egyetlen... Azt szerintem az IE saját magának forgalmazza. Magyarországon van egy hotline. Csókolom.
Hát azért megéri őket felkeresni.
De hát, ha tudnám, felkeresném. De hát nem tudom. Nincs ilyen, hogy content creator
szekció. Ez egyik helpdeskes robotnak.
Hát kb. A helpdeskes robotok majd segítenek nekem. Pont az hiányzik. És a robotot úgy értettük, hogy ténylegesen AI-okat használnak ezek. Tehát nem az, hogy a helpdeskeseket, meg az ügyfélszolgálatokat le akarjuk.
Nem, semmiképp sem.
Minden tiszteletünk az övé, csak csórik nem találnak munkát, mert a robotok elveszik a munkát. Mert ilyen chatbotokkal kell nekem is megküzdenem. Mikor mentem a YouTube-hoz is, hogy van egy ilyen problémám, hogy a reklám megjelenik, miközben le van tiltva, és akkor így tökre jól megbeszéltük, megértettük magunkat, és akkor így mondtam, hogy de amúgy ez egy általános probléma, meg hogy mit tudom én, és erre beírta a választ, hogy megértem, hogy az a problémája, hogy kevés pénzt kap a reklámokból, de ez egy általános policy, úgyhogy ezzel nem tudunk javítani, és it came out of nowhere. De az így semmiből így beadta, ezt egyetem volt, egy robot algoritmus próbálja megérteni engem.
Bírom, hogy ahogy amúgy tényleg úgy van összerakva direkt a mondat, hogy megértem, hogy XY a problémád, és közben meg teljesen más a problémád, a szöges ellentéte a problémád.
De úgy nagyon vicces, mert úgy jelentkezett be, hogy hi, how are you? És akkor írtam, how are you? És akkor, hát itt ülök egy csésze forró kakóval. Ezt így beírta az elején a robot. Csak hogy érezd, hogy egy igazi emberre beszélsz, nem pedig egy fucking robottal.
Wow.
És ez a kreator hotline volt. Tehát nem a sima mezei ember, hanem van egy ilyen dedikált kreator hotline, ami ahova tudsz csetelni. És még ott sem tisztelnek meg azzal, hogy felvegyenek embereket, hogy megküzdjenek a problémáddal. Na mindegy, ez kicsit eltávolodtunk az eredeti témától, ami az volt, hogy nem jön a Mass Effect 4-ről semmi új hír majd júliusban.
Amire számítottunk is, a Dragon Age hiánya az már egy érdekesebb probléma, de hát a BioWare bőszen dolgozik, úgyhogy amúgy meg sokszor régen volt probléma, még az E3-mag kapcsán ez rengetegszer előjött, hogy csomó hátránya van a fejlesztő csapatoknak abból, hogy az ilyen hülye expókra kell kamu demókat gyártani, ahelyett, hogy fejleszthetnék a játékot. Ez legutóbb még a Cyberpunk 2077-nél is előjött, hogy fél évet öltek abba, hogy megcsinálják az E3 demót, ahelyett, hogy fejlesztették volna tovább. Szóval ez egy jó dolog, a BioWare-nél csinálják, hajrá, teljes gőzzel menjen a Dragon Age fejlesztése, mert minél előbb kikerül a Dragon Age, annál hamarabb kezdik el csinálni a Mass Effect-et, ami ténylegesen érdekel is.
Ja, ez egy hosszú dolog lesz. Ez egy hosszú sztori lesz az egész. Nem baj, várjuk szeretettel.
Igen.
Reméljük, hogy még megéljük, hogy megjelenjenek ezek a játékok valaha.
De ha már szóba jött a Cyberpunk, egy ilyen apró hírünk van ezzel kapcsolatban, miszerint megjelent a PlayStation Store-ra hetekkel ezelőtt, csak elfelejtettünk róla beszélni.
Ez az átkötés olyan volt, mint amikor Obama ad magának egy medált.
Igen.
Jó. Szóval visszakerült a Cyberpunk 2077 a PlayStation Store-ra. Van egy hatalmas figyelmeztetés, hogy ez a játék nem fog jól futni neked, hogy a PS4-et van. Tehát konkrétan megjelenik a játék megvásárlásakor. Vagy nem lesz teljesen jó, de most már állítólag eléri néha 30 FPS-t is.
Imádtam egyébként, követni szoktam, hogy hogyan alakul a CD Projektnek a részvénye, és amikor felröbbent a pletyka, hogy visszatér PlayStation Store-ra, akkor jól megindult felfelé a részvényeknek az értéke, és tűpontosan meg lehet állapítani, hogy oké, itt kezdett el terjedni a pletyka, hogy jön PlayStation-re, akkor egy picit fent volt az ára a részvénynek, majd másodpercre pontosan meg lehet mondani, hogy mikor erősítette meg a Sony, hogy jön PlayStation Store-ra, de ugyanolyan szar lesz a teljesítmény, mint eddig, és nagyon durván visszazuhant.
Na, a CEO azonnal közben is lépett, CEO to the rescue, és azt mondta, hogy ő nagyon elégedett azzal, hogy most jelenleg fut, és jelen van, és létezik a Cyberpunk, de technikailag kis simították a játékot.
Nem is értem, hogy mondhat ilyet. Ezzel duplán...
Hát úgy mondhat ilyet, hogy a részvényesek nem játszanak a játékkal.
De ez már kiderült, hogy tök mindegy, mit mond a részvényeseknek, mert a piac nem úgy reagál, hogy a részvényeseknek mit sug a fülébe, hanem az, hogy valójában hogy teljesít a játék, és ez egy nagyon visszás kijelentés. Egyrészt, mert még mindig szarul teljesít régi konzolokon, másrészt meg ezzel elvárás támasz. Hogyha ő azt mondja, hogy technikailag rendben van a játék, akkor mi feltételezzük, hogy jó van, öcsém, most jön az a fázis, hogy tartalmilag elkezded összefoltozni a játékot, és jönnek azok a dolgok, amik meg lettek ígérve, de nem lettek kifejlesztve, és akkor most mi van? Tovább javítják a teljesítményt?
Mindenki tudja, hogy mi van, Ákos.
Tudom.
Mindenki tudja, hogy mi van. Ők végeztek a teljesítménnyel, és ugyanaz a CEO azt mondta megjelenéskor, hogy csak és kizárólag
a teljesítménye van problémák, igen.
Vannak a játékkal, tehát igazából a fejlesztési ciklus és a javítási ciklus véget ért. Most kiadnak majd 3 hajpakkot, meg 2 új sapkát, és akkor mehetnek is tovább. Ez lesz a nagy ingyenes DLC. És aztán eldől, hogy jönne fizetős DLC, vagy inkább elvágják a veszteségeiket, és mennek Witcher 4-ezni.
Hát csak közben azt is megígérte sokszor, már a szánombánom időszak után, hogy elérik azt a szintet, amit ígértek a megjelenés előtt. És nem csak teljesítményre gondolt itt,
de hanem... De az a baj, hogy minden ott van, csak mondtad. Semmi nem, ott, nem úgy van ott, ahogy te azt értelmezted. Mert a dupla beszéd miatt ők minden úgy van megfogalmazva, az összes ilyen marketing anyag, hogy... Ezt már egyszer beszéltük, azt hiszem, hogy a mást jelentsen neked, mint aki játékos, és tudja, hogy mit jelentenek a mondatok, meg hogy mire számítson, hogyha ezt mondják, és mást jelentsen jogi környezetben. Tehát, hogyha teljesen szó szerint vesszük, valószínűleg minden benne van a játékban, amit ígértek. Csak mindenki, akinek van józan esze, és aki ismeri a játékvilágot, meg úgy általánosságban, hogy néz ki egy játék, az nem erre számított. Tehát igen, benne vannak a bandák, persze. Úgy van, hogy odamész, és ott van egy banda, és akkor lemészárolod. Kész, benne van a bandarendszer. És akkor most tök mérgesek, vagy valami ilyesmi. az, hogy a banda rendszer, az azt jelenti, hogy a frakciók vannak, az azt jelenti, hogy te tudsz velük érintkezni, meg tudsz velük esetleg jobban lenni, rosszban lenni, az már a közös tudatalattinkból származik, és ebből a közös megértéséből a játéknak. A másik ilyen, hogy lesz olyan, hogy lehet, ha ez a tökéletes példa, valami esőt mondtak, hogy lehet majd lövöldözni vezetés közben, meg harcolni, meg lesznek ilyen random encounterök, igaz?
Aha.
Autós random encounterök, amiből van egy darab scriptelt az egész játékban, de az ott van. Az ott van, az egy idézőles random encounter, mert a sztori szerint te nem tudsz róla, hogy az jön. Csak mi nem így értelmezzük, de hogyha egy jogász megnézi a szöveget, akkor azt mondja, hogy ott van benne a random encounter, amit ígértek. Szóval úgy gondolom, hogyha végigmennénk minden egyes ígéreten, akkor arra jutunk ki, vagy arra lyukadunk ki, hogy minden benne van a játékban, csak nem úgy, ahogy azt bárki szerette volna, vagy nem akarom azt mondani, hogy elképzelte, mert az már hozzátesz ahhoz, hogy magas elvárás, minden, nem, hanem ahogy értelmezzük ezeket az ígéreteket józan paraszt ésszel.
Hát csak az a kérdés, hogy nekik milyen nagyobb veszteség, az, hogyha tovább kell fejleszteni ezt a játékot arra a szintre, hogy utána az emberek megvegyék a DLC-t, vagy az, hogy nem adnak ki hozzá a DLC-t, és megépítettek úgy egy világot, hogy nincs olyan szinten belőle visszatérő pénz, hogy évekre előre tudnak potompénzért gyártani hozzá tartalmat.
Vagy azt mondják, hogy fuck it, és kihoznak DLC-t ehhez most így, ahogy van.
Az is lehet.
Mert hogy úgy vették ezt, mint a forró süteményt, ezt a játékot, minden ellenére óriási plusszal jött ki a Cyberpunkból a CD Projekt Red, és úgy gondolom, hogy ilyen minimális befektetéses mini DLC-ket kiadnak, akkor azok is nagyon sokáig fenntarthatják őket. Annak rendőre, hogy mi itt háborgunk ezen,
nem,
menjen 20 millió?
Nem, ez egy összetett kérdés, nyilván a világ összes pénzét megkeresték, és rengeteg bevételük volt, meg még profitot is leírtak, de közben a tőzsdén a részvényük meg a felére esett, több mint a felére zuhant.
Mert hogy magas volt, de hogy érted, hogy onnan esett a felére, hogy volt egy lufi?
Hát azt én értem, de ők abban a lufiban nagyon durván beleélték magukat.
Az már megint csak egy másik jellegű probléma, de hogy ha azt akarják, hogy fenntarthatóan lehessen ellátni a Cyberpunk bevételéből a további fejlesztéseket, azt meg lehet oldani mini DLC-kkel, vagy kisebb DLC-kkel, amik nem fognak olyan 1000 milliószoros szorzókkal jönni, de már ha csak a század részét behozza annak a profitnak, már abból is bőségesen fenn lehet tartani egy fejlesztő csapatot.
Jó van.
Én legalábbis így érzem.
Meglátjuk.
Aztán meglátjuk, hogy mivel mennek tovább, mert viszont, hogyha nem ezzel mennek, akkor nem nagyon tudni, hogy miből lesz bevételük, hát hiszen most a Witcher 3 új generációra talán, de már azt se tudom, hogy az még mennyi lendülete van. Van egy Gwent-jük, ami szerintem szó-szó.
Ez elég alacsony lángom van.
Tehát nem nagyon van ilyen biztos bevételi forrás. És hogyha most kezdenek el dolgozni a Witcher 4-em, vagy még a Witcher 4 3-4 évre van, addig kell valami, ami
hát ezért mondom, hogy rizikós vállalkozás lenne azt mondani, hogy jó, ehhez már nagy fizetős DLC-t nem adunk ki.
Nem, kiadnak sok kicsi szart fizetőseket. Lesz egy Stories from Liberty City, vagy micsoda. De nem lesz benne semmi fajta új helyszín, nem lesz meg benne, lesz benne egy új kocsi, meg 5 új küldetés, meg valami apró quality of life update.
Na, meglátjuk. Már úgyis mindenki szar rá unja magát a Cyberpunk témát.
Mi nem. Jó. Mit várunk?
Még pár mondat erejéig itt leszek ebben a beszélgetésben, aztán majd teljesen elveszítettek engem az utolsó témánál.
De nem egy felvezetés?
Ez az utolsó
nem
téma.
Nem akarsz beszélni Kojimáról? Én sem akarok.
Jövő héten, vagy valamikor később. Ami viszont érdekes hír az, hogy a Sony még jobban ráfeküdt arra, hogy PC portokat csináljon, és betartsa az ígéretét, hogy most már szinte minden meg fog jelenni PC-n, mert hogy megvették a Nixis nevű fejlesztő csapatot, akik elsődlegesen mindig is a PC portok gyártásával foglalkoztak, és ez nem azt jelenti, hogy konzol exkluzívüknek a PC változatát csinálták meg, hanem ez úgy szokott alakulni játékfejlesztésnél, hogy van egy fő platformja a játéknak, és a fő fejlesztő csapat azokra a rendszerekre fejleszt, és azért, hogy energiát meg időt spóroljanak, néha a másodlagos platformot kiszervezik külsősöknek, hogyha belsősként nincs idejük megcsinálni. Így történt ez az új Tomb Raider trilógiánál is, meg a Deus Ex-nél is, tehát többnyire Square Enix játékokat szerveztek ki a Nixisnek, hogy jó, a főcsapat megcsinálja a konzolos Rise of the Tomb Raider-t, PC-re megírja át ez a külső csapat, és egyébként mi nagyon szeretjük a Nixist, mert kevesen tudnak házon kívül értékes PC-portot gyártani, de a Nixis az közéjük tartozik.
Akkor számíthatunk arra, hogy jönnek nagyobb frekvenciával, vagy nagyobb címek esetleg, vagy csak annyi, hogy további címek jönnek a PlayStation-ről a PC-re?
Ha szerintem ezáltal többet tudnak, és gyorsabban megjeleníteni. Megvoltak a tesztfutamok, és most már lehet, hogy a Sony egy olyan fázisba akar belépni, ahol nem a házon belül a fő stúdióival akarja ezeket intézni, hanem kiszervezni, és ebbe potenciálisan az is benne van, hogy mondjuk egy Naughty Dog amúgy is szarrá van terhelve, már bocsánat, kráncsolnak, mint az állat. Naughty Dog soha az életben nem fog elkülöníteni fél évet arra, hogy a Last of Us-nak megcsinálja a PC portját, mert nincs egyszerűen idejük meg energiájuk rá, nem úgy, mint mondjuk a Guerrilla Games-nek volt, vagy a... Hogy hívják a Days Gone-nak a fejlesztőjét? Azt se tudod. Pedig annyiszor megnézed a logóját, amikor elindítod a játékot.
Fogalmam sincs.
Mindegy. Szóval azoknak a stúdióknak, akiknek nincs ideje a PC porttal foglalkozni, azoknak a címeit kiszervezik majd a Nixisnek, aki ezeket legyárthatja. Az a kérdés, hogy ezen túl a Nixis vállalhat-e mást, vagy lesz-e energiája mást vállalni. Nem tudom, hogy a Square Enix továbbra is megbízhatja újabb feladatokkal, erősen kétlem, és amúgy azt meg mondjuk nem bánom, hogyha a PlayStation jobban ráfekszik erre a témára, és aktívan, és rendes időintervallumokkal ad ki játékokat, nem úgy, hogy évente egyet vagy kettőt, hanem mit tudom én, 4 havonta egyet. Az évente, már 3.
Szép is lenne.
Csak hogy ne az legyen, hogy jó, most ezt is rebesgetik, hogy jön 2 év múlva, talán arról is pletykálnak, hanem akkor jó, ennek legyen meg az infrastruktúrája, legyen meg a roadmapje, hogy ez a játék majd ekkor jön, az a játék majd akkor jön, és kicsit zárkozzunk fel. Attól nem kell félni PlayStation rajongók, hogy egy időben jönnek a PlayStation-re meg a PC-re játékok. Ilyen nem lesz, mert a Sony-nál elmondták, hogy továbbra is arra akarnak építeni, hogy a PlayStation-en legyenek a legcsodálatosabb játékok valaha, és hogy a PC-s megjelenések ennek nem menjenek a rovására, és gondolom ezért is vettek egy külön céget erre, hogy ne a főstúdiók energiáját vigye. Másrészt meg nem kell attól tartani, hogy a PC pornép az beszennyezi ezt az egészet, mert megjelenés napján mindig csak PlayStation-re fognak jönni ezek a dolgok, és PC-re majd ilyen fél, egy-két éves csúszással.
Házi feladat, ágrajzolt ehhez a mondathoz.
Én sem tudnám felrajzolni.
Senki nem tudná felrajzolni. Van a Family Guy-ban egy karakter, Herbertnek hívják.
Igen.
Ismered?
Nem.
Egy öreg bácsi, nagyon öreg, igen, és kicsit pedofil.
Igen.
És a Peter Griffinnek a fia Chris,
igen,
hát, hogy ő egy nagyon rajongója a Chrisnek. És Chrisnek van egy sapkája, ami ilyen mindig a fején van, és egyszer Herbert megy az utcán, és mondja, hogy ja Istenem, csak a sapkát, csak hagyj szimatolja meg azt a sapkát, és akkor feltámad a szél, lefújja Chris fejéről a sapkát be a Herbert arcába. És akkor Herbert nagyon szipont belőle, leveszi, és azt mondja, most már többet akarok, te vagy ez most, aki azután, hogy évtizedekig nem jöttek PlayStation játékok PC-re, és most jött 2 is, 2 év alatt, most azt mondod, most már 3 havonta, 4 havonta kérem őket.
Hát nem lenne jó, hogyha sokkal kiszámíthatóbb lenne, és nem kéne sötétben
tapogatózni. Tökéletesen kiszámítható, évente jön egy. Ez tökéletesen kiszámítható. Tavaly jött a Horizon Zero Dawn, most jött a Days Gone, jövőre jön a Uncharted 4.
Hát így soha az életben nem lesz Bloodborne PC-re.
Az megint más kérdés,
igen. Elégedett vagy ezzel a tempóval?
Ja, hát én nekem a Bloodborne nem hiányzik.
Jó, de van, ami hiányzik neki.
Én elégedett vagyok a tempóval, tehát most azért lássuk be, hogy most már elértünk abba az időbe, hogy nem tudunk éjjel-nappal számítógépes játékokkal játszani. Én így is többet játszom az átlagnál, és így sincs mindenre időm. Te nem játszottál még a Horizon Zero Dawn-nal, és nem játszottál még a Days Gone-nal, de itt vagy, hogy 3 havonta kérem a játékokat, de hogy 4 havonta kérem a játékokat, de hogy még az előző 2 évnit se pótoltad be.
De jó, megvan a lehetőségemre.
És hogyha ha nem lenne meg, akkor meg az lenne, hogy akarom most a Horizon Zero Dawn-nal játszani, de most, hogy megvan, meg van lehetőség, most nem tudod engedni.
Nem, mert akkor meg az volt, hogy esélytelen volt, hogy bármikor jönjenek PlayStation játékok PC-re, tehát az esélytelen nyugalmával beletörődtem én évekkel ezelőtt, hogy soha nem fogok Sony exkluzívokkal
akkor játszani. Élvezd azt, ami van, ami lett. Nem pedig az afelé sóvárok, hogy mi lehetne.
Én nem sóvárok.
Ez a baj veled, Ákos. Mindig csak a jövőt fürkészje tekinteted. A ez most, a jelen idézet. Számít. Igen.
Nem arról van szó, hogy én itt követelőzöm, meg ilyesmi, hanem az információkból próbálok összerakni egy képet, hogy mire számíthatunk a jövőben.
Arra számíthatunk, hogy évente lesz egy játék, de és ezzel nagyon boldogak leszünk.
Jó, értem.
És hogyha esetleg kiderül, hogy egy évben 2-t is kapunk, akkor meg aztán madarat lehet velünk fogadni.
Jó van. De azt Tonynak úgy se éri meg, csak azért megvenni egy egész céget, hogy évente 1-2 játékot kiadja.
Hát, ahogy te mondtad, de megérheti, mert akkor nem a Naughty Dog csinálja azt az évi egy játékot, hanem az az egy cég. Nem, az a baj, hogy te előkészíted magad a csalódásra.
Én már nem tudok csalódni.
Hát már pedig fogsz, hogy így mondtam. Jó van. Utolsó hír, az pedig direkt a végére hagytam, hogy aludhassatok rajta. A Warhammer 2 utolsó DLC-hez és utolsó update-jéhez értünk el, és ezzel kapcsolatban nagyon sok információ van. Ezt a táblázatot fogom felolvasni, Ákos. Szóval, azt lehetett már tudni, hogy az lesz a cím, hogy The Silence and the Fury.
Igen.
És hogy ez lesz maga a DLC-nek a címe, benne lesz Oxyotl és Taurox. Oxyotl egy Legendary Lord, aki a... próbálom relátolni hozzád, hogy ne veszítsenek el teljesen, tehát ő az, aki a Chameleon dude volt az előzetesben, és a Lizardmanekhez tartozik.
Nem tudom, miért feltételezed azt, hogy bármire emlékszem az előzetesből.
Pedig olyan cuki volt, így ilyen kis köpőcsővel így ment. Aztán a másik pedig Taurox.
Ugyanezt az előzetes néztük.
Igen. Aki a Beastmaneknek az oldaláról érkezik, és akkor ugye a kettők párharcáról szól. Lesznek különleges egységek, lesznek különleges narratívák, lesznek különleges mechanikák ehhez kapcsolódóan. És új fajok, új egységek, ezt mondtam. És ez lesz maga a DLC. Na most az az érdekes ebben, hogy viszont ezzel együtt várható volt, hogy a Beastmaneket update-elik, ami legutóbb 16-ban kapott update-et ez a faj. Mert még ez a Warhammer 1-hez készült ez a faj, és azóta, hát mondjuk azt, hogy eléggé lackluster az, ahogy ők így jelen vannak, meg nem igazán szeret velük játszani senki, mert inkább fárasztó az ő mechanikáik, mint jó lenne. És azért update-elik a teljes Beastman mechanikákat. A meglepő az benne, hogy ezzel egy... Menj nyugodtan, húzz a cipődet közben. Szóval ezzel együtt kapunk, a törpök is kapnak új mechanikákat. Ami azért meglepő, mert eddig nem volt nagyon jellemző, hogy egyszerre két fajt is update-elnek, de valószínűleg le akarják zárni így a Warhammer 2-t, ilyen magas nóton akarják lezárni. A dwarfok, vagy a törpök, Warhammer 1-es faj, tehát ők sem kaptak update-et már vagy 5 éve, de most valahogy update-elik őket, még nem tudjuk, hogy. Ezentúl pedig egyébként jönnek balance update-ek, és ezentúl érkezik ingyenes, tehát a Beastmaneknek és a Dwarfoknak az update-je az ingyenes lesz mindenkinek, de a Beastmanekkel csak akkor tudsz játszani, hogyha megvan a DLC még az első részből. Viszont ingyenes lesz mindenki számára egy új legendás lord, aki egy törp legendás lord lesz. Általában úgy szokott lenni, hogy a két fizetős lord mellett van egy ingyenes is. És ezúttal ez egy törp lesz, méghozzá Torek Ironbrow. Ő ilyen kovács-szerűség.
Csak nem. Egy kovács törp. Wow. Ez egy nagyon kreatív univerzum. Mert... formabontó
ötletek. Senki nem mondta, hogy nincsenek elavult gondolatok ebben a Warhammerben.
És a második játéknak az utolsó DLC-jéről beszélünk, és most jutottunk el a kalapásos törpökhöz.
Eddig is voltak, csak eddig nem volt kifejezetten hangsúly fektetve arra, hogy ők így nagyon, nagyon jó crossmanek. De amúgy volt, csak nem volt egy külön lord, ami erre fókuszált. És ezen túl pedig, és itt jön az igazán izgalmas rész,
aha,
mondom, amikor az Ákos ásított egyet, hogy a Total War Access-en át is érkezik ingyenes content.
Az mi?
Ez egy ilyen, igazából egy honlap. De már egy ideje oda szoktak ingyenes contenteket felrakni, csak egyre nagyobb a jelentősége. Tehát eddig voltak wallpaperök, meg zenék, most már azért az utolsó 2-3 DLC-nél néha oda kerültek föl, mondjuk egységek vagy lordok, és oda fog felkerülni a Great Brace Shaman Lord, ami egy Beastman Lord, de az igazán érdekes, azok az ogrék.
Hajjaj.
Az ogrék, azok, ez egy olyan faj, ami tökéletesen illeszkedik a Warhammer 3-ba, és nagyon sokáig az volt a kérdés, hogy az ogrék, vagy pedig a káosz törpök lesznek a Warhammer 3 előrendelői faja. Az ogrékról azt kell tudni, hogy ők ilyen hatalmas dúdok, és hát igen, tehát ez a Shrekből kiindulhatunk, csak még annál is hatalmasabbak, és nem zöldek, hanem ilyen sárgásak, és a legfontosabb, hogy állandóan éhesek. A lényeg, hogy mikor őket megcsináltak, akkor kicsit elszúrták az ősök ezeket a dolgokat, és ők ilyen állandóan éhesek.
Ezekkel együtt tudok érezni.
Én is, csak rajtam látszik is. És ez az ő gyakorlatilag ilyen központi elképzelésük. Külsőre kicsit ilyen mongol-szerű, nagy darab Genghis Khan dúdok. Ja. Nem a lovas mongolok, hanem azok, akiket nem bír meg a ló maga alatt. A lovas gyors mongolok, azok a hobgoblinok, de azokról még nem tudni, hogy mizu. Szóval a lényeg, hogy úgy volt sokáig, hogy lehet, hogy ezek lesznek a pre-order faj, és most behoznak egy olyan mechanikát a Warhammer 2-be, hogy megjelennek a térképen ilyen nem is településnek mondanám, hanem táborok. Ogre táborok, ahol nagy csata zajlott, és... tehát van egy nagy csata, nagy ostrom, akkor ott megjelenik egy ogre tábor, le fog spónolni, és ott fel tudsz bérelni ogre zsoldosokat. Három fajta egység lesz, ami igazából öt. Gyalogos, másik gyalogos, ami igazából távolsági, és egy ilyen nagy, hatalmas, nem is lovon, hanem valami hatalmas szörny lényen lovagoló harmadik fajta, ami lovasság lesz. És ők tudnak... az igazán különleges az, hogy ez minden fajnak elérhető. Vannak fajok, amik nem rendelkeznek lovassággal, például a törpök, és akkor így számukra is elérhető lesz a lovasság, hogyha felbérelik ezeket a lényeket. Csak az a baj, hogy nagyon magas lesz a fenntartásuk, meg állandóan kajálni akarnak, majd szóval ebből lehetnek problémák. Szóval valószínűleg egyébként ebből az következik, hogy ténylegesen az ogrék lesznek az előrendelői faj a Warhammer 3-nál. Ez még nincs kimondva, de most már egy ilyen 90%-os biztonsággal állíthatjuk.
Azt hittem, ez azt sugallja, hogy évente 3 PlayStation exkluzív fog játékre, majd PC-re.
Te egy fejben ott áll, az igaz? Jó. Úgyhogy nagyon várjuk ezt itt a Warhammer berkein belül, mert ez tényleg egy olyan update-nek, DLC-nek, akárminek tűnik, ami egy szép lezárása ennek az egész Warhammer 2-nek, és így további, és akkor így megnyitja a lehetőséget a Warhammer 3 felé. Tehát úgy képzeld el, mintha a Hitman 3 az kapott volna rendes, jó, ez rossz példa. Kb. Ez olyan szintű, mint a Hitman 2-nek, hogy jött két nagy pálya a végén, és mondjuk az egyik ingyenes lett volna. Ha nem is egy nagy ingyenes pálya, de mondjuk egy ilyen fél ingyenes pálya lett volna. Azért nem jó lett volna a Hitman 3-as dolog, mert a Hitman 3 volt a trilógia lezárása, itt pedig a Warhammer 3 lesz a trilógia lezárása, de lényeg, hogy egy szép pontot kap a végére itt a Warhammer 2 ingyenes update-ekkel és fizetős DLC-vel is, úgyhogy nagyon kitettek magukért a Creative Assembly-nél.
És ez mikor jön?
Július 14-én jelenik meg.
Hát az mindjárt itt van.
Az mindjárt itt van, úgyhogy elvileg amúgy jövő héten én kapok is hozzáférést hozzá, úgyhogy Twitch-re mindenképpen gyertek, mert Twitch-en is lesz content belőle, YouTube-on is szokásos bemutató videók majd, meg Let's Play sorozat is fog készülni, és ez az utolsó content, ami lesz a Warhammer 3 megjelenése előtt a Warhammer Total War világában.
Akkor becsüljétek meg.
Becsüljétek meg. Ja, az a 27 ember, aki nézi a Let's Play sorozatot. Vége. Vége ennek a hírnek, Ákos.
És az adásnak
visszatérhetsz fejben hozzánk.
Már mindegy. Már kipihenhetem jövő péntekig.
Ja.
Addig elkezdem írni a következő hosszú mondatomat, amit már a következő adásban nem tudtok majd követni.
Akarsz-e mesélni valamiről, amivel játszol mostanában? Vagy nem játszol már megint, mert felnőtt vagy?
Ez így van. Nem a felnőttség kérdése ez.
Én viszont elkezdtem játszani. Az egyik a Spellcaster University, ami egy oldalnézetes, ilyen Fallout voltos management játék, csak Roxfortot építesz igazából, és meglepően mély. Streamben néztük ezt meg a kedves nézőkre, és mindenkinek nagyon tetszett. Úgyhogy valószínűleg lesz még streamben, de lehet, hogy még egy bögrényi videó is készül belőle, mert tök szórakoztató, és tök jó.
Vicces volt.
Te is nézted?
Hát ott súnyogtam egy kicsit az első felében.
A másik, amivel játszom, az pedig a Bulletstorm. Felraktam a Bulletstormot, mert megvettem a Bulletstormot 1200 forintért. És egy ilyen agyeleresztős lövöldözésnek gondoltam, hát hogy jó lesz, és jó is.
Az is.
Jó is, tök
meg
jó.
Point.
Ja.
Van benne ez a hook képesség, aha, és ez nagyon sokat dob rajta. Az és volt, amivel reklámozták annak idején, hogy milyen különleges.
És rögtön az elejétől megkapod, úgyhogy nem szórakozik veled, mint a Half-Life, hogy majd a közepén megkapod a szórakozást hozzá. Hanem az elejétől megvan ez a képesség, és ezen túl maga az, hogy így kombózni a dolgokat, mert ugye van egy pontrendszer benne, hogy mennyire durván öröd meg az ellenségeidet, és ez is menő. És amellett pedig tök jól öregedett.
Főleg, hogy ez a full clip, ez egy kvázi remaster.
Valószínűleg igen egyébként.
Szinte biztos. Tehát, hogy nem ez a nagy remake dolog, hanem tényleg az a legolcsóbb remaster.
Aha. Hát hogy felhúzták, hogy...
Szebb textúra, meg nagy felbontás, meg unlimited FPS.
Hát nekem nincs unlimited, de köszönöm.
Hát amennyit a monitor elbír, meg a videókártya.
Igen. Úgyhogy én ezekkel játszom mostanában. A Spellcaster University vissza tudjátok nézni Vodon, a Bulletstormot meg nem, mert azt csak privátban játszom.
Hűha.
Ja.
Még neked is van magánéleted?
Igen, és ott szoktam hitmenezni is, mert azt se szeretik a nézők egy része. Szóval, most a Hitmanről beszélve eszembe jutott, hogy Sapienza elérhető, azt hiszem 2 héten át ingyenesen. Nem megtartós, csak így játszhattok rajta. Az egyik legjobb Hitman pálya valaha.
A közösségi megegyezésben a legjobb. Mármint az újvonalas Hitmanben.
Igen.
Szerintem a veteránoknak meg semmi nem lesz jó, bármit csinálnak.
Szerintem a veteránok sem nagyon érvelnek amellett, hogy a Janky Hitman 3-as pályák jobbak voltak ennél.
Hát nem, de mondjuk amit is van a képernyőn, a Blood Money, azzal kapcsolatban mindig mondják, hogy az a Hitman.
Megpróbáltam játszani vele. Látod nem a játékidőt?
18 perc? Uh-huh. Wow.
Jó volt.
Ez hol akadt-e?
Ott akadtam el, hogy az első pályán van 2 tag, és őket el kéne csalni. És elvileg coint kéne dobni, és az egyszerűen nem bírtam rájönni, hova kell dobni a coint. Mert ha oda dobtam, ahova gondoltam, akkor leszarták. Ha nem dobtam oda, ahova gondoltam, akkor meg nem ment oda. És nem lehet felvenni a coint, hogyha eldobod, tehát mindig vissza kellett tölteni az állást.
Oh.
És aztán utána tovább jutottam, és gyakorlatilag mindenkit lemészároltam. És aztán így megalapítottam, hogy ez biztos a remek, de hogy jelentősen fejlődött a sorozat azóta, és inkább fejlődtem a Hitman 1-et, és vagy Hitman 2016-ot, vagy 3-at, vagy akárhogy is nézett, és megcsináltam benne az Elusive Targetet a Sapienzában. Vannak most Elusive Targetek, ikrek, és azt megcsináltam. És még aztán még egyszer a Sapienzát ezúttal újabb fajta módon, amit még nem próbáltam. Melyiket csináltam meg? Ja, amikor kilövöd a teleszkópon át Caruso-t. Az volt az egyik. A másik meg, amikor detektívvel találkozol a nővel, Francescával.
Mi lesz veled, hogyha kész az összes challenge?
Hát, ez egy ilyen 15 éves projekt, tehát valószínűleg hamarabb fogok nem is tudom más játékkal játszani, most nagyon finoman fogalmaztam, vagy pedig már nem lesz időm játszani, mint hogy elkészülnének a challenge-ek. De addigra valószínűleg kijön az új IUI játékok, mint mondjuk a James Bond, és az olyan lesz minden, amiről valaha is álmodtunk.
Persze. Te most előkészíted magad a csalódásra.
Ez itt lehetne az egyik jelszavunk itt a Dögrénél.
Legyen.
Ezt nem számítottam semmire, mégis csalódtam. Amellett, hogy hibák lettek elkövetve. De ez valahol amúgy kettő kapcsolódik egymáshoz, nem? Hiba volt az, hogy megbíztunk.
Hiba volt, hogy már 5 perce vége, és még mindig beszélünk.
Nem baj, ez már az ankor. Ez igazán rajongóknak. Aki ideig eljutott, az nem kap semmit.
Aki meg elaludt közben, annak jó éjszakát és további jó pihenést.
Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten jövünk még egy csokor hírrel, hát ha azok kicsit izgalmasabbak lesznek, és hát ha Ákos is leporolja a Steam könyvtárát, mert ez röhelyes, hogy számítógépes játékokról beszél, és nem játszik számítógépes játékokkal.
Nagyon gáz.
Sziasztok!
Szevasztok!